Szeretettel köszöntöm Önöket, azokat, akik itt megjelentek és személyesen részt vesznek ezen a mai napon, illetve azokat, akik online kapcsolódtak be ebbe a mai sereg szemlébe. Déjà vu érzésem van, mert hogy 3 évvel ezelőtt ott ültem éppen a túloldalon, és akkor még beszéltünk is róla, hogy a KSH volt az az intézmény, amely vállalta, hogy akkor ott 2020. március 11-én megtartsa azt a konferenciát, amelyre hetekkel, hónapokkal ezelőtt, vagy korábban megkezdődött a felkészülés, és merésznek gondoltuk az ittenieket, de vállaltuk annak a kockázatát, hiszen még nem tudtuk, hogy ami előttünk áll, az mit fog hozni, mennyiben fogja a mi hétköznapjainkat, illetve életünket megváltoztatni. Furcsa, bennem kavargó érzések vannak ebben a pillanatban. Visszanéztem a 3 évvel ezelőtti előadásomnak a PPT-jét tegnap, és azt láttam, hogy volt egy dia, ami arról szólt, hogy az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum az elmúlt években hányszor, jobban mondva az intézmény feje fölött, hányszor történt fenntartóváltás. És akkor azon a dián szerepelt, hogy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, től hogy került át az Eszterházy Károly Egyetemig, vagy egyetemre, és az utolsó kockán az szerepelt, hogy hát az oktatási hivatal a friss fenntartó, ez 2020 márciusában volt, és 2019 decemberében történt meg akkor a fenntartóváltás. Mi azt reméltük, azt hittük, hogy nyugvópontra jutott ezzel a mi életünk és a történetünkben egy kiszámítható szakaszhoz értünk. Ebben a pillanatban sajnos ezt nem mondhatom, csak cáfolhatom, hiszen az elmúlt hónapokban sokat dolgoztunk azon, hogy előkészítsük a következő fenntartóváltást, amelynek egy évvel ezelőtt már kénytelenek voltunk nekifutni. Akkor 2021. decemberében elindult a folyamat, és nyilvánvalóvá vált, vagy a tájékoztatások szerint a Nemzeti Múzeum volt kijelölve, mint új fenntartó. Jöttek a választások, ezt a folyamatot leállították, majd 2022. decemberében újraindult, és az elmúlt hetek, hónapok ennek szellemében teltek. Még ott, amikor az Eszterházy Károly Egyetemtől az oktatási hivatalhoz kerültünk, akkor még számoltam, abban a felkészülési vagy átállási időszakban 17 darab dokumentumot, ügyrendet, utasítást és egyéb, ami egy ilyen procedúrának a része, kellett előállítanunk, frissítenünk, újraírnunk. Most már ezt nem számoltam. Ebben a pillanatban kormány előterjesztés fázisában van ez a dokumentum, és várjuk a sorsunkat. Nem is az az érdekes, hogy mi ezt hogy éljük meg, bár természetesen érdekes, mert hogy emberek vagyunk, és kollégáim vannak, akiknek napi szinten referálnunk kell, hogy hogyan állnak ezek az ügyek, és sajnálatos módon nem mindig rendelkezünk mi sem naprakész információval arra vonatkozóan, hogy a folyamat éppen hol tart. De közben ebben az országban zajlik az oktatás napról napra, egy nem akármilyen évet tudunk magunk mögött, ahol bizony napi, heti, havi szinten a hírekben ott vannak az iskolák, a pedagógusok, és legfőképp a gyerekek, akik elszenvedői ennek a helyzetnek. Azt gondoltam, hogy ebben a furcsa helyzetben, ahol nekem most itt ki kell állnom, és valamit erről mondanom kell, mondanám el azt, hogy mi van ma Magyarországon, mit tudunk, hogy akkor ott 2020 márciusában, amikor még nem láttuk tisztán az előttünk álló éveknek a történéseit, mit hozott a járvány az oktatás hétköznapjaiba. Nemrégiben jelent meg a Tárki Társadalmi Riport 2022-es tanulmánykötete, amely az oktatásra vonatkozó információkat és tanulmányokat is tartalmaz. Ebből mutatnék be néhány táblát és adatot arra vonatkozóan, amit tudunk és amit mértek, és azt gondolom, hogy nagyon frissen és gyorsan reagált, erre a helyzetre a kutatói világ, és már adatolható módon azt gondolom, hogy erősít meg bennünket mindabban, amit mi is napi szinten érzékelünk, mint jelenlévő problémát. Hát egyrészt, és akkor engedjék meg, hogy csak, tehát nincs pontos hivatkozás, azért, mert hogy a végén majd az utolsó dia lesz egy ott, tehát akit érdekel a téma, meg fogja tudni nézni, és utána tud nézni, hogy milyen kutatásokról van szó, és akkor most itt ezzel a képet nem gondoltam terhelni. Tehát 2020-as magyarországi kutatási adatok szerint a diákok 20%-át nem sikerült a járvány idején elérni. Vagyis azok a gyerekek, akik egyébként is az országnak olyan területein élnek, ami miatt is olyan helyzetben vannak, akik annak a bizonyos sokféle Magyarországban élünk mondatnak az előnytelenebbik oldalán élnek, bizony ők voltak azok, akikhez a falugondnokok mondjuk hét elején kivitték a fénymásolt feladatlistát, és pénteken begyűjtötték az elvégzett feladatokat, és vajon ezek a kisgyerekek meg tudták-e oldani egyedül, hogy ők megtanuljanak írni, és tudják-e, hogy kell azt a fecskefarkot kanyarítani, és ott, ahol mondjuk még sok esetben villany sem volt, de számítógép és internet hozzáférés sem, és bevezetett víz vagy a mellékhelyiség pedig kinn az udvaron, vajon elvárható-e, hogy ezek a gyerekek jól teljesítsenek? 20%-a a gyerekeknek nem volt elérhető. Ez a hátrányos helyzetű diákok esetében 33%-ot tett ki, és ennek egy következő lépése az a lemorzsolódás, amiről most nem is beszélek, mert az egy külön fejezet. Egyébként 2020-ig az Unió 10%-ban húzta meg azt a határt, amit el kell érni, hogy a lemorzsolódás ne legyen 10%-nál nagyobb, nagy uniós projektek mentek, ennek eredményeként most már sikerült elérni a 11, illetve 12%-ot. Azt is tudjuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulóknál a technikai hiányok mellett a szülői támogatás az, ami egy nagy hiány, és ami azt kell, hogy mondjam, hogy szinte pótolhatatlan hátrányt idéz elő. És ami még egy utolsó szempont ugyanehhez a történethez, hogy hát a jobb helyzetben azokról, akik azt mondjuk, hogy jó szociokulturális helyzetben vannak, ők bizony kevesebb hátrányt szenvedtek el, és az az olló, és az a kétszínűség, és az a társadalmi egyenlőtlenség, ami eddig is megvolt, hogy tudott még inkább jelen lenni, és egyre nagyobb mértéket önteni. Miféle, hát ebben az időszakban a digitális tartalmak és a hozzáférés különösen nagy jelentőségre tett szert, és ezért hoztam ide ezt a következő diát, ami a digitális egyenlőtlenségeket villantja fel, és mondja, hogy minél nagyobb a hátrányos helyzetű tanulók aránya, annál nagyobb arányban nem tartottak meg egyetlen egy órát sem. Tegnap nálunk egy egyetemi csoport járt, és kérdeztem őket, hogy ők akkor 11-12-es diákok voltak, velük mi történt, és hogy elmondták, hogy bizony volt olyan iskola, amely nem tartott órát, és akkor mondták, de volt egy matek tanár, aki időnként mégis. És akkor itt még nem is hátrányos helyzetű gyerekekről, és ez egy győri szakközépiskola volt, amelyről beszámolt a diák. És azokban az esetekben, ahol az első hullámban egyetlen egy órát sem tartottak meg, azért az idő előre haladtával javult a helyzet, mert hogy az utolsó lezárás alatt csak az órák 40%-át mégiscsak megtartották, tehát valami előrelépés történt. Ebben a helyzetben kellett volna, és vártuk el a gyerekeinktől, hogy ők önállóan boldogulni legyenek képesek. Mi van a digitális kompetenciákkal, mert hogy bennünket, mint könyvtárakat óhatatlanul érdekel ez a kérdés, és hogy melyek azok a területek, amelyek ilyenkor számításba jönnek. Például ez, és akkor azt mondom, hogy tudatos állampolgárként, amikor azt gondoljuk, hogy nekünk a gyerekeinket kell erre is nevelnünk, vajon tudják-e megkülönböztetni a véleményeket a tényektől, a források hitelességét, vagy az információk objektivitását, amiben mi is napi szinten futunk bele, mint hírolvasó felnőttek. Na most a gyerekek esetében ez mit jelent? És aztán az akadályok szintjén pedig ezek az önirányító tanulás segítő készségek, és ennek a hiánya, ami egyébként munkavállalóként a saját kollégáinknál is, a tanulás helyett, ha behelyettesítjük azt, hogy a munkánk célja, stratégiája és az eredmények értékelése meg tud-e történni, és hogy ezt el tudjuk-e várni a gyerekektől, képesek-e rá, van-e ebben felelősségünk, azt gondolom, hogy ezek nagy és aktuális kérdések. A COVID hosszú távú hatásai, azt gondolom, hogy ez szinte már közhelyszerű, mert hogy erről sokat lehet hallani, miként izolálódtak a gyerekek, milyen mentális problémák jöttek elő, mi lett a depresszióval, és ami nagyon érdekes, hogy például a 11 évesek körében, ami egészen letaglózó szerintem, hogy nálunk a nemzetközi átlagnál gyakoribb a dohányzás és az alkoholfogyasztás. 11 éves gyerekekről beszélünk. A világra való nyitottság, hát az már ehhez képest szinte csak egy kis törpe gondolat. Milyen oktatási veszteségek érték a világot, és akkor ez egy világbanki kutatás, ugyanebben a Tárkis tanulmányban olvashatók a részletek. Ott, ahol 7-9 hónapos lezárás történt, az egyharmad évnyi, tanévnyi veszteséget jelent, és egyébként minden hét, amit a gyerekek otthon töltöttek, az a jól kimutathatóan a PISA eredményekben mínuszpontokat jelent. És hogyha elképzeljük azt, hogy akik ott 2020-21-ben harmadikos kisiskolások voltak, a jelenlegi prognózis szerint, ha nem történik beavatkozás, felzárkózás, ha a szakemberek, a szülők, a családok, a könyvtárak nem teszik oda magukat, mire ezek az akkor harmadikos kisgyerekek eljutnak a 10. osztályig, másfél év lemaradásban lesznek. Azt gondolom, hogy ezen nincs mit magyarázni. És vannak még adatok, az egyik Angliából, most csak így egyszerűen fogalmazok, hogy a jobb és rosszabb körülmények között élő gyerekek között 75 percnyi volt a napi szinten mérhető különbség, amit tanulással töltöttek, és hogy lesz ebből a napi 75 percből, hogy adódik össze, és ugyanígy, hogy nőnek a különbségek, az egyébként is meglévő különbségek, ebben még belegondolni is rossz. De nagyon fontos, hogy van lehetőség a felzárkózásra, de mindenkinek oda kell tennie magát. Ha azt mondtuk, amikor a finn csodáról beszéltünk, hogy miért tud annyira jól működni, és miért a PISA vizsgálatokban miért produkálnak olyan eredményeket, hogy már ott is nem volt csoda, tehát ott volt az a 13 pont, amivel hazajött az akkori delegáció, amely elutazott, hogy feltérképezze ezt a terepet, és azt látták, és olvastuk, vártuk, hogy na, legyen már meg, mert akkor mi is tudjuk a beavatkozásnak az eszközrendszerét, és akkor azzal élni tudunk, és semmi extra nem történik Finnországban, csak minden szereplő a maga maximumát ki tudja hozni. Tehát ha azt gondoltuk, hogy a könyvtárakra, az oktatási rendszernek szüksége van a könyvtári tevékenységre, eddig is ezt gondoltuk, na most ez hatványozottan így van. Tehát, hogy ha eddig dolgoznunk kellett, akkor most 10-szer annyit kell. Mert különben, és akkor mondom a következőt, volt már erre példa, vagy ehhez hasonló helyzet már fordult elő a világban. A két világháború közötti, itt a szakirodalom német nyelvterületet mond, értjük, hogy melyik időszak ez, tehát hogy abból a korszakból vannak adatok, tehát akik a 30-as években születtek, ez körülbelül az én szüleim születtek akkor, az a generáció, akiről szó van, azok a kisgyerekek, akik ott voltak akkor az iskolákban, a közoktatásban, 20%-kal kevesebb oktatási időtartam, amit töltöttek ott a padokban, tehát egész egyszerűen, amikor nekik az iskolában kellett volna lenniük, de jött a légiriadó és a légópincében voltak, és ezek az órák kimaradtak, ennek mérhető módon az 1980-as években, tehát amikor ők 40-50 évesek voltak, bizony még azok a jövedelmi hátrányok érezhetőek voltak. Tehát azt szeretném mondani, hogyha most mi a gyerekeinket nem támogatjuk meg, az oktatási rendszer mellé nem tesszük oda azokat a tudásokat, amivel mi, mint könyvtárak rendelkezünk, akkor egy generációnak jelöljük ki a nagyon rossz irányt, amely nem csak az ő életükre fog hatni, hanem a miénkre is. Tehát azt gondolom, hogy van lehetőség a beavatkozásra, a felzárkózásra, de ebben bizony felelősségünk van. Milyen következményei vannak ebben, hogy hát a szülők kénytelenek lesznek több energiát fektetni ebbe, és azt is tudjuk, hogy a járvány idején bizony megnőtt az egyébként is az erőszakot választó, vagy az erőszakos megoldásokban gondolkodó, vagy azt a gyakorlatot ismerő családokban a családon belüli erőszak. A gyerekek testi és lelki egészsége megromlott, és a gyerekeket sokkal jobban sújtotta a bezártság, mint a felnőtteket, és bizony a gyerekek egy része erről az oktatási radarról eltűnt. És akkor most jön az OPKM. Köszönöm. Az utolsó 5 percben akkor mondom, hogy mi az, amit ebből mi érzékelünk, és szolgáltató intézményként hozzá tudunk tenni. Végignéztem, hogy 2022-ben a referenc kérdéseinkben hagy-e lenyomatot mindez. Azt láttuk, hogy ilyen típusú kérdés jött, ami referenc kérdésként megjelent nálunk. A karantén alatti digitális tanulási környezet és hatása az autista gyermekre, illetve konfliktus kezelés az iskolában a COVID idején. De mondanám, hogy egy kis válogatást a legizgalmasabb kérdésekből itt összegyűjtöttem és mutatnék önöknek. Mi egyrészt az Országos Pedagógiai Könyvtár szolgáltat annak a 166 ezer pedagógusnak, tegnap megnéztem a KSH legfrissebb adatait, amely pedagógusok az óvodai rendszertől egészen a középiskolai évek végéig jelen van, illetve szolgáltatunk a családoknak. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy nevelni csak és oktatni a pedagógusnak kell, akkor az nem egy helyes irány. Tehát nagyon fontos, hogy a gyűjteményünk alkalmas arra, hogy bizony a családot, a szülőt is megcélozza, és az alapinformációt az elakadásaikban meg tudja tenni, és oda tudja tenni, és támogatni tudja őket. Ha most itt megkérdezném csak így, hogy van-e a teremben balkezes, tegye fel bármely kezét, aki balkezes, igen, akkor, és tudjuk, hogy a balkezesek körülbelül 10%-át képviselik egy adott népességnek, hogy mit kezd vele például az iskola, hogy a balkezes gyermekek fejlesztése fontos kérdése. Az érintetteket megkérdezzük, hogy vajon volt-e olyan pedagógus önök mellett, aki jól tudta azt segíteni, hogy elsajátítsák azokat a készségeket, képességek szintjére emeljék, amire bizony szükség van ahhoz, hogy az életük során jól helytálljanak a világban, és ez is egy olyan kérdés, ami nem csak a szakembert, hanem bizony a családot is érinti, de a kooperatív tanulás, nem tudom mennyire látszik, azért azt hiszem elég sűrű a lista, de a versenyfelkészítés, a drámapedagógia, barlangászás kisiskolásokkal, a Pigmalion effektus, vagy meseterápia, testvérkapcsolat, pályakezdő pedagógusok attitűsvizsgálata, valamint a pályaelhagyás. Mind-mind olyan kérdések, amelyek napi szinten megjelennek ott a tájékoztató szolgálatban. De ha nézzük tovább a listát, az ADHD-tól kezdve megkésett beszédfejlődés, gyermekkortörténet, középső és értelmi fogyatékosság, tehát azt gondolom, hogy elég jól lefedi a mindennapjainkat az a kérdéskör, amelyben szolgáltatnunk kell, és az a 660 ezer dokumentum, amellyel mi ezt, nem csak hogy ez a speciális gyűjtemény, amely alkalmas arra, hogy válaszokat találjon a kérdésekre, de a feldolgozottság okán képes is erre, az nagy kérdés, hogy van-e ennek az országnak erre szüksége, hogy akarunk ezzel mi foglalkozni, hogy érdekel-e bárkit ma az oktatás. És akkor mondanám, hogy számunkra is mindig nagyon izgalmas, hogy az óvodapedagógia mennyi kérdéssel talál meg minket, és miközben azt gondoljuk, hogy az oktató-nevelő rendszernek ez egy, hát hiszen a kisgyerekhez mindenki ért, oda olyan nagyon sok tudás nem is kell, miközben a diagnózist, hogy kiszűrni azt, hogyha probléma van, hogy az információkkal rendelkezzen az az óvodapedagógus, hihetetlenül fontos lenne, és egyébként az, hogy ezek a képzőintézmények küldik a diákokat és adják a kutatási témákat, látszik például a kérdésekből is, de nagyon érdekes, hogy például ez a robotika az óvodában már ez is megjelenik, vagy amire nem is gondolnánk, a tűzvédelmi foglalkozás ugyanúgy terítéken van, és akkor itt nem olvasom, mert akkor tudnak kicsit közben szaladni ezeken a sorokon, és még egy dia ugyanerről, tehát csak annyit szeretnék villantani, hogy van kérdés, amire keresi az oktatás is és a család is a választ, és akkor hát az összehasonlító tankönyvelemzés, és kifejezetten itt csak a témákat, hogy mi az, amit az elmúlt évben leggyakrabban kerestek például nálunk. Nem tudom, hogy ismerik ezt a műfajt, ezt az összehasonlító tankönyvelemzést, ez egy igen népszerű, és a felső doktori iskoláknak kifejezetten profilja, és szeretik, mert egyébként igen izgalmas, mindig lenyomat arról, hogy egy adott korszak mit gondolt a világról és a történelméről. Ugyanígy, de hogy ezek itt már azok a témák, amikor már nem csak a történelem, de hogy Babics vagy a Pál utcai fiúk, bele sem gondolunk, de bizony mondjuk a Pál utcai fiúk tanítása is korszakonként változik, és hogy ma hogy tanítjuk, és azokból a tudásokból mit hozunk át a mába, nagyon fontos, hogy ezeket a történelmi szempontokat, történeti szempontokat behozzuk. És itt az utolsó dia pedig a gyermek és ifjúsági irodalmi különgyűjteményünkre reflektál, de nem hoztam minden példát az összes gyűjteményre, mert ugye azt gondolom, hogy annál tágasabb ez a tér, de hogy azt, hogy például egy olvasó nemzet legyünk, és valahogy túl tudjunk látni, hogy létezik irodalom és gyerekirodalom, például a kötelező olvasmányokon túl is, ahhoz azt is tudjuk támogatni, és tudunk ahhoz hozzátenni valamit. Az időm lejárt, köszönöm szépen. Nem szerettem volna drámai perceket okozni önöket. Nekünk azok vannak, de hogy ezzel nekünk kell megbirkóznunk. Köszönöm szépen a figyelmet.